Az adventi várakozás heteiben Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levelét tanulmányozzuk, mert egy olyan levélről van szó, amelynek minden fejezetében ilyen hullámmozgásként újra és újra visszatér a hitünk egyik legfontosabb igazsága, és ez pedig az, hogy Isten országa eljön. Jézus eljön, és újra ezt visszhangozza az első tesszalonikai levél, amelynek a mai délelőttön a második fejezetét olvassuk, mégpedig az első verstől a 13. versig. Így hangzik az élő Isten szava az első tesszalonikai levél második fejezetének első versétől. Hiszen magatok tudjátok, testvéreim, hogy nem hiába jártunk nálatok. Sőt, amint tudjátok, miután előbb szenvedés és bántalmazás ért minket Filippiben, ami Istenünktől bátorságot kaptunk arra, hogy nyíltan hirdessük nektek Isten evangéliumát sok küzdelemben. Mert a mi ige hirdetésünk nem tévejgésből ered, nem is tisztátalan szándékból, nem is álnokságból, hanem mivel Isten ítélt minket alkalmasnak arra, hogy ránk bízza az evangéliumot, úgy hirdetjük azt, mint akik nem embereknek akarunk tetszeni, hanem a szívünket vizsgáló Istennek. Hiszen, mint tudjátok, sohasem léptünk fel hízelgő beszéddel, sem leplezett kapzsisággal Isten a tanunk. Nem is vártunk emberektől dicsőséget, sem tőletek, sem másoktól. Mint Krisztus apostolai élhettünk volna tekintélyünkkel, mégis olyan szelíden léptünk fel közöttetek, mint ahogyan az anya dajkálja gyermekeit. Mivel így vonzódtunk hozzátok, készek voltunk odaadni nektek nem csak Isten evangéliumát, hanem a saját lelkünket is, mert annyira megszerettünk titeket. Hiszen emlékeztek, testvéreink, a mi fáradozásunkra és vesződtségünkre. Éjjel és nappal dolgoztunk, hogy senkit meg ne terheljünk nálatok, és úgy hirdettük nektek Isten evangéliumát. Ti vagytok a tanúim és az Isten, milyen szentek, igazak és fedhetetlenek voltunk közöttetek, akik hisztek. Amint hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, hálásak vagyunk, hogy a te mennyből jövő szavadat tarthatjuk a kezünkben. Hálásak vagyunk az evangéliumért, a te beszédedért, amely erős, amely meg tud tartani bennünket. És hálásak vagyunk azért a kiváltságért, hogy itt lehetünk ma, és hallhatjuk a te üzenetedet. Kérünk, hogy munkálkodj a szíveinkben. Amen. Foglaljunk helyet. Mindannyian szeretnénk kiegyensúlyozott, szilárd, stabil és érett gondolkodású személyiségek lenni. A környezetünk legalábbis mindenképpen azt szeretné, hogy ilyenek legyünk. A mai délelőtt arra szeretnék rávilágítani, hogy a mi tesszalonikai testvéreink olyanok voltak, akik nagyon jól megértették az evangéliumot, és az evangélium ereje formálta a személyiségüket, és ennek a formáló erőnek a nyomán olyan stabil, szilárd, kiegyensúlyozott és érett gondolkodású emberekké és gyülekezetté váltak, hogy az ő révükön, ahogy a múlt héten is olvastuk, eljuthatott Isten üzenete az egész környező régióba, és rendkívül sokakat megmentett, és ugyanezt a szilárdságot, stabilitást, magabiztosságot és érett gondolkodást tudták a magukévá tenni. Az evangélium ereje által. Ezért tehát a mai istentiszteletünknek a középpontjában az evangélium formáló ereje fog állni. Mit jelent az, hogy Isten üzenete, Isten országának a jó híre átformál? És hogyan kívánja átformálni az egész életedet, és benne téged, mint egyes embert, a saját személyiségedet, hogy olyan ember legyél, aki ezt az üzenetet hitelesen, erőteljesen és stabilan tudja átadni másoknak, ezzel behívva őket Isten országába. Sokszor találkozunk nem kiforrott személyiségű emberekkel. Ilyen vagy olyan okokból kifolyólag az emberek a személyiség fejlődésükben megragadhatnak különböző szinten. Ez időnként az ő hibájuk, a leggyakoribb esetben nem csupán az ő hibájuk, hanem a környezetük, a szocializációjuk, az életük különböző eseményei nyomán a személyiségükben történik valamilyen elakadás, megakadás, vagy éppen torzulás. Te hiszed azt, hogy az az üzenet, amit itt hétről hétre hallgatunk, az Isten beszéde, az evangélium, az elég erős ahhoz, hogy egy embernek a személyiségét helyreállítsa? Elég erős ahhoz az Isten beszéde, hogy olyan embereket, akik valami miatt, azért, mert olyan családban nőttek fel, hogy nem kaptak elég szeretetet, nem kaptak elég odafigyelést, nem kaptak elég törődést, lehet, hogy nem kaptak elég ennivalót, sőt, lehet, hogy bántalmazták őket, lehet, hogy olyan dolgokat követtek el rajtuk, vagy velük szemben, olyan borzalmas dolgokat kellett átélniük, amiket mi el sem tudunk képzelni, és ez rányomta a bélyegét a személyiségükre és az egész életvitelükre. El tudod hinni azt, hogy az evangélium minden embernek a személyiségét helyre tudja állítani? Bízom benne, hogy az a válaszod a szívedben, hogy igen. Vagy hogyha ebben most még kételkedsz is, bízom benne, hogy a végére az Isten igéje meg fog győzni arról, hogy az evangéliumnak, Isten beszédének van ereje helyreállítani minden emberi életet, mindenféle elferdült, eltorzult vagy hiányos, megakadt személyiséget. Mert hogyha veled meg tudta tenni, és velem, akkor mindenkivel meg tudja tenni. A tesszalonikai gyülekezet egy olyan gyülekezet volt, amely megértette ezt. Úgy tudták megérteni, hogy Istennek az embere, Pál apostol, hitelesen képviselte feléjük az evangéliumot. Erről beszéltem múlt héten. Egy olyan ember tudja csak hitelesen képviselni azt az igazságot, hogy az evangélium helyreállít mindent, aki maga is átélte azt, hogy az evangélium ereje őt helyreállította. Hát gondoljatok csak Pál apostolnak a személyiségére. Egy kiforrott, stabil, érett gondolkodású, kiegyensúlyozott embernek ismerjük meg őt, amikor a Biblia először bemutatja nekünk a személyiségét. Nem éppen. Egy haragos, rendkívül indulatos, Istent nem pontosan vagy nem jól ismerő és halálos indulattal bíró embert ismerünk meg a személyiségében. És aztán, aki a tesszalonikai levélben önmagáról ír, az két dolgot emel ki a gyülekezethez való kapcsolódásáról. Na ez a két dolog az, ahogyan az evangélium helyre állítja a mi személyiségünket. Először azt mondja, hogy ti is tudjátok, hogy úgy léptünk fel közöttetek olyan szelídséggel, mint ahogyan egy anya dajkálja a gyermekét. Na most vesd ezt össze azzal a Pál apostollal, aki magáról azt mondja, hogy az Isten gyermekei elleni féktelen őrjöngéstől lihegve Levelet kértem Damaszkuszba a főpapoktól, hogy ott is összegyűjtsem azokat, akik az Úr útjának a követői. Elég drasztikus változás, nem? A féktelen őrjöngéstől lihegve akarja megölni azokat, akik segítségül hívják a názáreti Jézus nevét, és annak a munkának a nyomán, amit Isten végez a szívében, a személyiségében, az életében, ez az ember a názáreti Jézus Krisztus nevében úgy lép fel, mint egy anya, aki dajkálja a gyermekét. Hát mi ez, hogyha nem változás? A másik típusú hozzáállás pedig, ahogyan Pál apostol, mint Isten képviselője megjelenik a tesszalonikai emberek között, az az apai tekintély, az apai határozottság. Ti is tudjátok, mondja, hogy egyenként intettünk, buzdítottunk és bátorítottunk mindenkit, hogy éljetek Isten országához méltóan. Ami Pál apostolt átformálta az evangélium. És Pál apostol ezzel a kettősséggel találkozott ő önmaga is, és amikor ezt megértette, ennek fényében hirdette Isten evangéliumát, hogy mindenki másnak a személyiségét és életét is helyreállítsa, stabilizálja, kiegyensúlyozottá és szilárdá tegye az Isten beszéde. Mert első körben arról szeretnék beszélni, hogy az egészséges személyiség alapja a helyes helyzet és önértékelés. Ez egy elég általános meglátás pszichológiában, teológiában. Aki emberekkel foglalkozik, az tudhatja azt, hogy egy egészséges személyiség alapja az az, hogy az az ember helyesen lássa a saját helyzetét és benne önmagát. A helyes helyzet és önértékelés. A Biblia nem köntörfalaz. Pál apostol nyílt lapokkal játszik. És azt mondja, hogy barátaim, hogyha szeretnétek helyesen látni önmagatokat, szeretnétek helyesen értékelni a helyzeteteket, tudni azt, hogy kik vagytok ti, miért vagytok itt, miért éltek, mi a célotok a földön, hová tartotok, mi határozza meg számotokra az irányt, akkor ehhez egyetlen fix kiinduló pontot választhattok csak. Mert ez az egy fix fog megállni, és ez pedig a menny, és a mennyel való kapcsolatod. Ez mindenkire igaz, függetlenül attól, hogy Isten követője már, vagy sem. Az ember életét ezen a földön legstabilabb kiinduló alapként, kiinduló pontként a mennyel való kapcsolata határozza meg. Hogyha még valaki nincs kapcsolatban Isten királyságával, akkor az életét a mennynek a hiánya fogja meghatározni. És ennek a hiánynak a tüneteit fogja mutatni az élete, ettől fog szenvedni egészen addig, még rá nem talál Isten királyságára, a megváltásra. Amikor már találkoztál Isten királyságával, és a legtöbben így ülünk ma itt, az életed minden helyzetének, a személyiséged minden vonásának, fejlődésének, helyreállásának és változásának a kiinduló pontja szintén a mennyel való kapcsolatod. Ezt nem lehet megkerülni, emellett nem lehet elmenni. Pontosan annyira leszel szilárd, stabil és kiegyensúlyozott személyiség, amennyire erős a kapcsolatod a mennyel. Miért mondom ezt? A 12. versben ezt olvastuk. Kérve kérünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív benneteket. Az emberek élete a menny szempontjából úgy néz ki, hogy a menny közeledik. És az a kérdés, hogy hogy reagálsz erre a közeledésre. Mennyire vagy tudatában annak, hogy a menny valóság, Isten egyszer ezt a világot elpusztítja, és azok mennek be a következőbe, a tökéletes világba, a mennybe, akik megértik Isten országának a hívását, megértik Jézus áldozatát, elfogadják és átadják neki az életüket. Minden, ami az életedben történik, a mennyel való kapcsolatodból indul ki. Hogyan tekintesz Isten királyságára? Mennyire valóságos az a számodra? Mennyire vágysz oda? Az életed leghétköznapibb dolgait ez fogja meghatározni. Ez fogja meghatározni azt, hogy hogyan állítod fel az életedben a prioritást. Mi az, ami fontossá válik a számodra, mi az, amit el tudsz engedni? Mi az, amiről Isten beszéde azt mondja neked, hogy érdemes érte küzdeni? Mi az, amiről a Biblia határozottan azt mondja, hogy ha azért küzdesz, akkor rossz helyre tetted a célt. És hogyha azért küzdesz, akkor értelmetlenül fogsz nagyon sok energiát elpazarolni. Krisztus követőiként az életünk az a menny fényében értelmeződik. A menny valóság közel van. A menny munkára hív. Jézus megmenti az életünket, be akar vinni abba az eljövendő királyságba. És addig pedig itt a földön át akar formálni, ahogy Győző mondta, menny kompatibilissé akar tenni bennünket. És ez egy munka. Ez időt kíván. És pontosan annyira lesz ez gyors és hatékony, amennyire te átadod magadat az Isten munkájának. De ehhez tudnod kell, hogy az egész életednek a fix pontja, a fő viszonyítási pont, amihez mindent mérsz, az a menny. Létezik. Valóságos. Tökéletes. És közeledik. Maga Jézus ugyanerről beszél a hegyi beszédben. Ezt mondja, keressétek először Isten országát és az ő igazságát. És mindezek, vagyis amiért mi általában aggódni szoktunk, ráadásként megadatnak majd nektek. Maga Jézus arra tanít, hogy fókuszálj, priorizálj, tudd, hogy miért vagy itt a földön. Tudd, hogy hol kell, hogy legyen a te fix pontod, a viszonyítási pontod, amihez az egész életedet belövöd. És hogyha ez nem a menny, akkor szükségszerűen tévúton fogsz járni. Árnyékra fogsz vetődni, és olyan dolgokért fogsz küzdeni, amelyek nem fontosak. Ezért tehát a Biblia szerint az egészséges személyiség alapja a helyes helyzet és önértékelés, és csak úgy láthatod helyesen magadat, és csak úgy értékelheted helyesen magadat, hogyha mindezt a mennyhez való kapcsolatodban vizsgálod. Az, hogy ki vagy te, ki fogja neked megmondani? Mert vannak számosan, akik meg akarják mondani, hogy ki vagy te, és milyen vagy te. De kinek hagyod? Meddig és hogyan hagyod? Isten mondja meg neked, hogy ki vagy. És Istennek hagyd, hogy megmondja, hogy ki vagy. És úgy helyesen fogod látni önmagadat, helyesen fogod tudni értékelni a környezetedet, a helyzeteidet, és így lesz a személyiséged szilárd és stabil. Mert a menny közeledik. Két szempontból nézzük ezt a kérdést ma. Az egyik, hogy te személyesen hogyan fogadod az evangéliumot, Isten beszédét, amikor elér hozzád. A másik pedig, hogy hogyan viszonyulj azokhoz, akik még nem ismerik Istent. Ugye Pál apostol, amikor a tesszalonikaiak között megjelent, akkor ő azt adta át, ami benne volt. Ezért első körben azt nézzük, hogy az evangélium hogyan formál át téged meg engem. Másodszorban pedig azt nézzük, hogy hogyan kell ezt átadnunk, milyen hozzáállással, milyen attitűddel, amikor fellépünk Isten nevében az emberek között. Az alap megkérdőjelezhetetlen. Innen indulunk. Közel van a menny. és Krisztusivá akar átformálni. Hogyan fogadod? Így megyünk tovább, mert a második pontban azt láthatjátok, hogy az evangélium anyai szelídséggel közeledik. Az evangélium anyai szelídsége védett környezetet biztosít a helyreállásra, a változásra és a növekedésre. És ettől annyira szép, hogy amikor meghallod Isten üzenetét, az evangéliumot, akkor azt éled át, hogy van lehetőségem a változásra. És ezt nem erőszakkal akarja valaki megtenni az életemben, nem fejmosást kapok újra és újra, hogy milyenné kellene válnom, hanem Jézus áldozata, az a szeretet, amivel ő irányomban áll, ez a szeretet átformál. Mert az evangélium úgy ér el hozzád, mint egy édesanya, aki dajkálja a gyermekét. Hogy dajkálja egy édesanya a gyermekét? Ági, gyere, kérlek ide egy picit. Anita, gyere ide, kérlek egy kicsit. Így dajkálja egy édesanyja a gyermekét. Nézzétek ezt a közelséget. Mi látható ezeken a babákon? Már amennyi látszik belőlük. Az látható rajtuk, hogy kétségük sincs afelől, hogy jó helyen vannak. Hogy azt látják, hogy biztonságban vannak, hogy úgy érzik, hogy itt annyira elengedhetik magukat, hogy nem félnek attól, hogy le fognak esni, nem félnek attól, hogy bajuk esik majd, hanem a lehető legszorosabb közelségben ott vannak az édesanyjukon. A lehető legszorosabb közelségben, köszönöm szépen. És ebben a közelségben védelem van, biztonság van, otthonosság érzet van, puhaság érzet van, és egy anyai dajkálásban azt éli át az ember, hogy itt lehetőségem van védett, biztonságos környezetben fejlődni és változni. Mert ezek a babák a legnagyobbat, a legnagyobb ütemben az édesanyjuk közelségében fejlődnek, igaz? Ilyen pici korban a legnagyobb ütemű növekedés az az édesanyán közelségében ér bennünket. Abban a védett, biztonságos millióban, ahol azt érezzük, hogy itt nincs másra szükség, csak eszünk, alszunk, fogadjuk a gondoskodást, és jól érezzük magunkat. Van fejlődés egy ilyen helyzetben? Hogyne? Nagyon nagy arányú fejlődés van ebben az anyai gondoskodásban. Mert védett a környezet. Az evangélium így ér el hozzánk. Amikor azt érezzük, hogy de jó, végre, nem valaki lesújt rám, nem valaki már megint megmondja, nem állítanak nekem mércéket, meg kritériumokat, meg elvárásokat, hanem csak Jézus áldozatában, az ő szeretetében fejlődhetek, változhatok. Mert védett és biztonságos a környezet. A következőkben két igében szeretném azt megmutatni, hogy Isten személyiségétől mennyire nem áll távol az anyai gondoskodás, még akkor sem, hogyha őt elsősorban atyaként mutatja be számunkra a Biblia. De nézzük, Mózes első könyve, első fejezet, első két verse ez, a Biblia első két gondolata. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. A föld még kietlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek felett. Erről már beszéltünk máskor is, de nagyon fontos itt újra, hogy elhangozzon. Az a héber kifejezés, amit itt olvasunk, hogy lebeg, az ugyanaz a kifejezés, mint amivel azt mondták annak idején a héberek, hogy egy tyúkanyó kotlik a tojásain. Amikor Isten szent lelke, a még formálatlan, káoszos, kaotikus világ fölött megnyugszik, és ott lebeg, azt pontosan ugyanezzel a puha, meleg gondoskodással teszi, mint ahogy itt láttátok az anyukákat a babáikkal rájuk kötve. Ez Isten lelke, az Atya Isten, a mindenható Isten, és a Szent Lélek, mint egy tyúkanyó, ott lebeg a formálódó világ felett. Miért? Hogy biztonságban ez a káosz rendé tudjon formálódni. Na most, amikor arról beszélünk, hogy az emberek személyiségét, torzulásait átalakítja Isten evangéliuma, az azért tud megtörténni, mert a Szentlélek biztosítja ezt a védett, biztonságos környezetet, ahol az emberek fel tudnak szabadulni, és ők maguk fognak vágyni a változásra. Mint ahogy betakarja a tyúkanyó a szárnyaival a csibéket, mindjárt megyünk tovább erre a képre is, és a formálatlanból, a kaotikusból, abból az emberből, akiről talán te meg én már úgy gondolnánk, hogy hát ebből nem lesz soha semmi. Ez az ember elveszett, kész ilyen. Vagy lehet, hogy magadról is úgy érzed, hogy nem tudok változni, nem tudok formálódni. Akkor tudnod kell, hogy Isten nem így lát téged. Isten úgy lát téged, mint aki tud változni, akinek ő maga biztonságos és védett környezetet akar biztosítani a változásra, a fejlődésre, a helyreállásra. Nézzétek, Jézus mit mond, amikor közeledik Jeruzsálemhez, azért, hogy feláldozza magát értünk. Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megkövezed azokat, akik hozzád küldettek. Hányszor akartam összegyűjteni gyermekeidet, mint a kotlós a csibéit szárnyai alá, de nem akartátok. Az evangélium elér hozzád úgy, mint egy anya, aki dajkálja a gyermekét. És meghív téged arra, hogy gyere, biztonságban hívlak változni, helyreállni. Nem kell hordoznod tovább a terheidet. Nem kell hordoznod tovább a múltadat. Nem kell tovább szenvedned mindattól, akiről úgy érzed, hogy te magad vagy. Van lehetőség a változásra. Ez az evangéliumnak az üzenete. Jézus áldozata által van lehetőség a változásra. Van lehetőség arra, hogy fejlődj. Ennek az egyedüli akadálya, az te magad tudsz lenni. Mert Jézus azt mondja, hogy hányszor akartalak összegyűjteni benneteket. Hányszor szólt már hozzád Isten, hogy gyere, gyere be a szárnyaim alá. Itt védelemben fogsz tudni változni. Hányszor fogadtad ezt a hívást? Vagy hányszor mondod azt, hogy én ezt most nem akarom. Nem akarok változni. Nem akarom, hogy úgy kelljen fejlődnöm, mint ahogy te mondod. De az Úr hív. Ő hív. És azt mondja, hogy gyere, itt fogsz tudni változni. Képzeljetek el egy olyan embert, ez lehet, hogy te magad vagy, lehet, hogy a környezetedben van olyan, ahogyan a bevezetőben említettem, hogy olyan traumák érték, amik a személyiségét valahogyan megakasztották. És olyan szomorú nézni, amikor felnőtt férfiak úgy viselkednek, mint egy kamasz fiú, úgy élnek egy házasságban, mint egy 16 éves, amikor felnőtt nők úgy élnek a családjukban, mint egy kis tinilány, mert valahol megakadt a személyiség fejlődésük. Vagy gondoljatok arra, hogyha valakit olyan trauma ér, hogy mondjuk a családján belül erőszakot szenved, és a személyiségét, a személyisége nem azért nem tud fejlődni, mert ő maga nem akar, hanem mert bezárják egy dobozba, sőt, présbe helyezik, és nem tud fejlődni. Vagy gondolj csak magadra azokban a bűneidben, amikkel még most is küzdesz. Mióta küzdesz vele? És egy idő után úgy érezzük, hogy nem megy, nem tudok változni. De Isten országa azt mondja, hogy de van lehetőség a változásra, a helyreállásra, a fejlődésre mindig van lehetőség. És az evangélium így ér el hozzád. Meghív a változásra. Aztán harmadszorra menjünk tovább. Amikor az evangélium anyai szelídségében elkezdesz fejlődni, akkor találkozni fogsz az evangélium apai határozottságával is. Ez az evangéliumnak a másik oldala. Itt nincsen jó vagy rossz oldal, nehogy félreértsétek, nincsen világos és sötét oldal, ez mind a kettő ugyanaz az Isten, ugyanaz az evangélium, ugyanúgy Isten beszéde. Miután az anyai szelídség védő hálójában elkezdesz változni, akkor Isten beszélni akar hozzád úgy is, mint egy apa. Ezt olvastuk a 11-12. Versben. Amint, hogy azt is tudjátok, hogy mint gyermekeit az apa, mindenkit egyenként intettünk és buzdítottunk, és kérve kértünk titeket, éljetek Istenhez méltó módon, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Amikor az anyai puhaság után megjelenik az apai szilárdság és határozottság, ezzel időnként az emberek nem tudnak mit kezdeni. Pedig egy egészséges személyiség az anyai szelídség és az apai határozottság által egyszerre formálódik. Egyszerre. Az a tapasztalatom, hogy sokszor a keresztények az anyai gondoskodást azt szeretik, abban lubickolnak, amíg az evangéliumnak az anyai szelítsége ér el hozzájuk. Amikor az evangéliumnak az apai határozottságával szembesülnek, akkor attól meg megijednek, és azt mondják, hogy én nem erre fizettem be. Pedig a mi Istenünk ilyen. Egyszerre olyan, mint egy szelíd anya, és egyszerre olyan, mint egy erőteljes, határozott apa. Az evangélium apai határozottsága bátorít a változásra. Kijelöli a változásnak az irányát, annak a távlatait és a kereteit. Nézzétek, mit mond Pál apostol. Azt mondja, hogy miután hallottátok Isten országának az örömüzenetét, és átéltétek azt, hogy hát itt helyreállhat az élhetem és életem, és változhatok. Utána Pál és a munkatársai minden emberre személyesen beszélgettek. Egyenként személyesen bátorították és feddették őket. Mert aki jön Istenhez, annak szembesülnie kell azzal is, hogy a menny valóságos, egyre közelebb van, és erre a találkozásra fel akar bennünket készíteni. Hát nézzétek, mit olvastunk. Azt mondja, hogy kérve kértünk titeket, hogy éljetek Istenhez méltó módon. Ezek szerint lehet Istenhez méltó módon, meg Istenhez nem méltó módon is élni. Ezzel nagyon komolyan számot kell vetnie Krisztus minden követőjének. Nem az a kérdés, hogy te hogy gondolod, hogy milyen hívő vagy. Az a kérdés, hogy Isten hogy gondolja rólad, hogy mennyire ismered őt. És lehet úgy is keresztényként élni, hogy köszönő viszonyban sem vagy az Úrral. Lehet úgy is gondolni magadról, hogy te Krisztus követője vagy, csak mindarról, amiről a Biblia ír, hogy milyen Krisztus egy követője, te nem tudsz semmit. Mert lehet Isten királyságához méltó módon élni, és lehet ahhoz nem méltó módon élni. Pedig ő oda hív be bennünket, a saját királyságába. És ehhez fel akar készíteni. Na itt jön képbe az evangéliumnak az apai határozottsága. Egyenként intettünk és buzdítottunk titeket, hogyha az anyai minőség elsősorban gondoskodó, akkor Isten az apákat elsősorban úgy képzeli el, mint akik bátorítanak. Az anyai puhaságban átéljük azt, hogy itt nyugodtan változhatok, az apai határozottság pedig azt fogja mondani, hogy ez az, jó az irány, arra van a tovább. Arra kell menned, hogyha el akarod érni a célodat. Ezért írtam így, hogy az evangélium apai határozottsága bátorít a változásra, kijelöli annak az irányát, a távlatait, hogy barátom, itt még van sokkal több és sokkal messzebb, és a kereteit. A keretek azok, amikről azt mondja a Biblia, hogy ez az Istenhez méltó. Ha a kereteken kívül mész, az a változás, ami ott történik veled, az Istenhez már nem méltó. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetében ezt olvassuk. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít meg az apja? Apák, szoktátok fegyelmezni a fiaitokat? Oké. Mosolyokból úgy ítélem meg, hogy igen. Helyes. A fenyítés az nem egyenlő a veréssel. Jó? A fenyítés az azt jelenti, hogy azt, ami nem jó irányba megy, azt helyreállítom. A neveléssel bekapcsolódunk Isten munkájába, amit a gyerekeinken akar végezni. Látom, hogy nem jó irányba megy, a fenyítés helyreállít, helyreigazít. Emlékeztek, a lélek ajándékai között is szerepel a feddés. A feddés vagy buzdítás, az intés lelki ajándéka. De már ott arról beszéltünk, hogy az intés az nem nyakonvágást jelent. Kedves testvérem, nem jó irányba megy az életed, szeretnélek szeretettel figyelmeztetni. Tzs! Nem. A buzdítás, az intés, a feddés az azt jelenti, az a szó, amikor egy kificamodott csontot helyre raknak, egy kificamodott ízületet helyre raknak. Helyreállít, helyre igazít. Az a feddés. Amikor valakit helyesen feddenek, vagy fenyítenek meg, akkor azt fogja érezni, hogy amíg helyre igazít, az fájdalmas. Hallani azt, hogy valaki megmondja, hogy valamit nem jól teszel, az fájdalmas, de ami utána következik, az a nyugalom. Hogy végre nem fáj, hogy végre nem rossz. Mert a kificamodott csont, vagy ízület helyre kerül, és megszűnik a fájdalom. Hát így akar bennünket nevelni Isten. Nézzétek, mit mond Isten magáról Jób könyvében, a határokról. Kizárta el ajtókkal a tengert, amikor buzogva előtört a föld gyomrából, amikor felhőbe öltöztettem, és sűrű homállyal takartam be. Amikor határt szabtam neki, zárat és ajtókat raktam rá, és ezt mondtam, eddig jöhetsz, tovább nem. Itt majd megtörnek büszke hullámaid. A tenger kordába szorításáról beszél itt Isten. Hogyan helyezte a tengert határok közé? Hogy ne öntsék el a földet. Na, ugyanezt akarja megtenni az evangélium velünk is, mint emberekkel. Hogy az emberi személyiség csapongó, hullámzó, sokszor háborgó. És az anyai szelídség az ezt nem tudja megzabolázni. Az anyai szelídség az védett környezetet biztosít a változásra. De hogyha az anyai szelídségben megmaradsz Krisztus követőjeként, és nem engeded, hogy az evangélium apai oldala is elérjen hozzád, akkor meg fogsz rekedni a saját személyiségedben, és Isten megismerésében is. Mert Isten azt akarja, hogy az egyébként tajtékzó emberi személyiségünket egészséges keretek közé helyezze, ahol tovább tud fejlődni. Ahol azt tudja mutatni, hogy na, arra van tovább a változásnak az iránya. Azt tapasztalom, hogy amikor valaki keresztényként megmarad az evangélium anyai oldalában, az alapszinten marad meg. Baba szinten. Mi fog történni vele? Találkozik Isten királyságának az örömüzenetével, azzal, hogy van lehetőséged változni, védett környezetben, biztonságban vagy. Szavak szintjén, az evangélium oldaláról, hogy hangzik ez? Úgy hangzik, hogy Jézus meghalt, érted, és így örök életed van. Halleluja! És ez felszabadítja a változást. Na de ennél messze több üzenete van Isten országának. Annál, hogy meghalt, érted, Jézus, és örök életed van, ennél Isten sokkal-sokkal többet szeretne mondani önmagáról. És sokkal-sokkal többet szeretne rád bízni. De ahhoz már fogadni kell az apai határozottságot, az iránymutatást, a távlatoknak a kijelölését és a kereteket. Úgyhogy amikor az evangélium apai határozottsága ér el, akkor ne ijedj meg, ne félj tőle, sőt, addig örülj, amíg a lelked rezonál a Szentlélekre. Azért legyél nagyon hálás, hogyha kritikus helyzetekben a Szentlélek figyelmeztet. Mert hogy ő figyelmeztetni fog, az nem kérdés. Ha Krisztus követője vagy, a Szentlélek figyelmeztetni fog. Kimentél a kereteken? Nem jó irányba mész? Vissza akar állítani, helyre akar állítani. Meg akar feddeni, mint egy apa. Úgyhogy legyél nagyon hálás, amikor a Szentlélek szól. És ne ugorj el a változás elől. Mert egészséges személyiség csak akkor fejlődhet, hogyha anyai gondoskodásban és apai iránymutatásban és tekintély alatt nő fel. Na most ezt szeretném illusztrálni nektek. És ezt pedig úgy fogjuk tenni, hogy Dániel és Zsóka, meg Peti, gyertek kérlek. Itt álljatok meg, kérlek. Itt van egy nagyszerű anya, meg egy nagyszerű apa, meg egy nagyszerű kisfiú. Peti, hogyha felnősz, akkor majd szeretnéd, hogy legyen munkahelyed, ugye? Meg szeretnél tanulni, ugye? Igen. És szeretnél majd idősebb is lenni, ugye? Gondolom, nem 7 évesnek megmaradni. Oké. Okay. Meg talán egyetemre menni, meg munkát vállalni, meg ilyesmi, ugye? Na, ez úgy működik, pontosan ugyanúgy működik Isten királyságában is, mint ahogyan ezt most Peti elmondta nekünk. Szeretne fejlődni. Nem akar 7 éves maradni örökre. 7 éves vagy, ugye? Hát, jó. 7. Jó. Nem akar 7 éves maradni. Azt mondja, hogy szeretne nagyobb lenni. Hol fejlődik most leginkább a kis Peti? Honnan kapja a legtöbb szeretetet és gondoskodást? Honnan kapod ezt? A szüleitől. Így van. Az anyukájától. De azért időnként gondolom, hogy apával is szoktál beszélgetni, és szokta azt mondani, hogy Petikén, figyelj csak, hogyha ebbe az iskolába szeretnél menni, akkor ahhoz így kell tanulni, igaz? Hogyha majd annak idején egyetemre szeretnél menni, akkor ahhoz tanulni kell, ugye? Jó, látjuk, nagyon ügyesen bólogatsz. Na most mi történne akkor, hogyha Peti azt mondaná, öleld meg szorosan anyát, jó? A lábához szoríts, nagyon-nagyon szoríts. És az apai tekintély, az evangéliumnak az apai oldala azt mondaná, hogy értem én, hogy jól esik ez a puha gondoskodás, de ahhoz, hogy egyetemre tudj menni, hogy többet tudjak rád bízni, ideje lenne egy picit eltávolodni ettől. Igen? Azaz! Így van. Hogyha azt szeretnénk, hogy Peti majd egyetemre menjen, és érett, felnőtt férfi legyen, természetes módon le kell szakadnia az anyai gondoskodásról. Tudnia kell, hogy van több. És Dániel nyilván meg fogja mondani a fiának, meg apák meg fogjátok mondani a fiatoknak, hogyha ezt a célt szeretnéd elérni távlatosan, ahhoz így és így és így vezet az út. És így és így és így nem. És így és így és így nem. És ha arra akarsz menni, akkor ne arra, meg arra indulj el. Nagyon köszönöm. Pontosan ugyanúgy működik ez Isten országában. Az anyai gondoskodásban átéled a változás lehetőségét, és aztán Isten tovább akar vinni téged, hogy még többet ismerj meg belőle, és hogy a változás és a fejlődés még tovább vigyen téged. És egy utolsó gondolat, a 4. pont. Ezt olvastuk a 13. versben. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok Isten általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Ha szeretnél változni, szeretnél fejlődni, és szeretnél helyreállni, az nem működik anélkül, hogy Isten beszédét ne vedd komolyan. Az evangélium ereje a menny valóságából táplálkozik. És akkor lép működésbe, ha kötelező érvényűnek tekinted magadra nézve. Az evangélium ereje, ami változást hoz az életedbe, csak akkor lép működésbe, hogyha tudod azt, hogy ez az Isten beszéde, és hogyha ez Isten beszéde, amit itt olvasol, az nem jó tanács, nem javaslat, hanem az Isten beszéde. Hogyha úgy fogadod, mint Isten beszédét, akkor az kötelező erejűnek és érvényűnek kell tekintened magadra nézve. És hogyha azt fogod olvasni, hogy már pedig Isten országába paráznák nem mennek be, akkor abba hagyod, ha így tettél. Amikor azt mondja Pál apostol, hogy aki lopni szokott, többé ne lopjon, akkor ezt tekintsd kötelező érvényűnek magadra nézve. Ezt hívőknek írja Pál, mindegyiket. De bármi, amiről Isten beszéde azt fogja neked mondani, hogy ez kívül van a kereteken, hogy túlmentél a határokon, és helyre akar igazítani, ezt neked kötelező érvényűnek kell tekintened önmagadra nézve, és ahhoz kell mérni magadat, mert az evangélium ereje így fog működésbe lépni. Másképpen nem. És másképpen nem fogsz változni sem te, sem változást nem tudsz hozni a környezeted életébe. Amikor azt fogják látni rajtunk, hogy helyreállt emberek vagyunk, az vágyat fog gerjeszteni a helyreállásra. És ezt a kettősséget mindig szem előtt kell tartanod, ezzel szeretném befejezni. Amikor valakinek az evangéliumról beszélsz, akkor úgy hirdesd azt meg, hogy átélje az anyai gondoskodást, hogy van lehetőség a változásra. De azon mód mutasd be, hogy ez mivel fog járni, hogy mi oda készülünk az örökké való királyságba. És ehhez Istennek tetsző módon kell élni. És Isten ebben formálni akar. Amen.